amely alapján Isten szavát szeretném, a üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. A Lukács evangéliumának a 11. fejezetének egyetlen versét olvasom. A 14. verset, ahonnan is így szól hozzánk a mindenható Isten. Egyszer azután Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott. Amen. Kedves testvérek, nem most voltam már általános iskolás, de arra emlékszem, hogy amikor talán általános volt, már gimnáziumban is a történelem órán tanultuk azt, hogy hogyan is vált az ember emberré, akkor valami ilyesmit tanultunk, ha jól emlékszem, de tessenek kijavítani, hogyha nem így volt, hogy az ember attól vált emberré, hogy először is lemászott a fáról, aztán azt olvastuk, vagy azt tanultuk, hogy elkezdett felegyenesedni, és két lábon kezdett el járni. Aztán azt tanultuk, ha jól emlékszem, hogy elkezdte használni a kezét mindenféle eszközöknek a használatára. És volt egy negyedik dolog, ha jól emlékszem, az pedig így szólt, hogy elkezdett az ember beszélni, kommunikálni. Ez volt az, ami bennünket kiemelt az állatvilágból. Ezt olvastuk annak idején a történelem könyvben. Nem tudom, hogy ma is ezt tanítják-e, de valószínűleg tartom, hogy igen. Sok iskolában. Hogy miért kezdtem el erről beszélni, természetesen nem azért, mert ezt hiszem és ezt vallom, mert azt vallom, hogy Isten teremtett bennünket, de ha van valami kapcsolódási pont a mai bibliai ige és a egykori történelem tanulmányaink között, akkor az az egyetlen dolog, hogy az ember tényleg abban különleges ebben a teremtett világban, hogy úgy képes beszélni és úgy képes kommunikálni, hogy sehol senki más ezen a világon. Természetesen az állatok is kommunikálnak egymással, de olyan formában is úgy, ahogy az ember teszi, ezt senki más nem tudja megtenni ezt ebben a teremtett világban. A beszéd egy csodálatos ajándéka az Istennek. Egy különleges ajándéka az Istennek. Én azt gondolom, hogy annyira gazdag az, ahogyan mi ki tudjuk önmagunkat fejezni. El tudjuk mondani az érzéseinket, meg tudjuk fogalmazni a gondolatainkat. Ez egy csodálatos ajándék, amelyet sokszor ugyanúgy természetesnek veszünk, mint ahogy nagyon-nagyon sok mindent ebben a világban. Azt, hogy tudunk járni, hogy látunk, hogy hallunk. Azt gondolom, ezek olyan dolgok, amiért nem szoktunk minden reggel hálát adni az Istennek, pedig megtehetnénk. És a beszéd is ilyen csodálatos ajándék. Bizonyára ti is ismeritek azt a játékot, amelynek az a neve, hogy Activity. Az Activity-ben van egy olyan dolog, amikor valamilyen szót, fogalmat úgy kell kifejezni, hogy az ember nem mondhatja el, hanem csak elmutogathatja. Én nagyon sokat játszottam egy időben ezt a játékot fiatalokkal, gondolom ti is játszottátok már, vagy ha nem, akkor valamikor azt hiszem volt egy ilyen műsor a televízióban, akkor ott láthattuk, vagy láthattátok. Nem tudom, hogy ha elképzelitek azt, hogy milyen nehéz lenne úgy elmondani a lehető legegyszerűbb érzéseinket, hogy nem tudunk beszélni, hogy az milyen dolog lenne, hogy milyen nehéz lenne megfogalmazni. Hát én amikor ezt a játékot játszottam, én emlékszem, hogy mindig kényszeresen meg akartam szólalni. Hogy amikor valamit el kellett kutogatni, akkor bevallom őszintén, hogy sokszor nem bírtam megállni, hogy nem mondjak egy-két szót, amivel segítettem a csapattársaimat. Mert hogy nem azért, mert csalni akartam, hanem azért, mert valahol ott van az emberben az, hogy sokkal egyszerűbb valamit elmondani úgy, hogy az ember szavakban kifejezi azt, és mondatokba ölti. Ez sokkal egyszerűbb így elmondani, mint elmutogatni. Minden tekintetben azt gondolom, hogy nagy ajándék tehát az, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy beszéljük. És erre a dologra emlékeztem akkor, amikor ezt az igét Isten elém hozta, ahol egy olyan emberről van szó, aki néma volt, aki nem tudott beszélni. Sőt, Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy nemcsak, hogy nem tudott ez az ember beszélni, hanem volt még egy fogyatékossága. Máté hozzáteszi, hogy ő vak is volt. Hogy képzeljük el, hogy ez az ember úgy élte az életét, valószínűleg gyerekkorától kezdve, hogy se beszélni nem tudott, se látni nem látott. Én azt gondolom, hogy ma sem egyszerű egy fogyatékkal élő embernek az élete, pedig nagyon sok minden változott Jézus kora óta. De azt gondolom, hogy ma sem egyszerű úgy élni, hogy az ember nem hall és nem lát. Mert a világ nem úgy van berendezve körülöttünk, hogy a fogyatékkal élőket nagyon segíteni. hanem olyan emberekre van tervezve minden, amilyenek mi vagyunk, Isten kegyelméből egészségesek. Ez az ember tehát olyan ember volt, aki néma volt és vak volt. Mindent hallott, pontosabban igen, mindent hallott, de nem tudta kifejezni az érzéseit, nem tudta elmondani a vágyait, nem tudta megfogalmazni azt, amit szeretett volna, és ezentúl nem is látott semmit. Teljes mértékben rá volt utalva mások segítségére. Naponként érezte ezt a nyomorúságát. Naponként élte át azt, hogy ő mennyire ki van zárva a normális embereknek a világából. És be volt zárva a saját világába, a saját némaságába, a saját sötétségébe. Jézus korában, mint tudjuk, olyan úgy álltak ezekhez az emberekhez, hogy azt mondták róluk, azt tanították róluk, hogy bizonyára valami nagyon komoly bűnt követtek el, vagy ők, vagy a szüleik, amiért ezt a büntetést kapták az Istentől, mert a betegség egy büntetés volt. Bár bevallom őszintén, hogy nagyon sokszor találkozok ma is olyan emberekkel, akik valamikor betegek lesznek, akkor rögtön azt gondolják, hogy ez valami nagyon komoly büntetés, valamit elkövettünk. Fel is teszik ezt a kérdést, hogy mi az, amit én elkövettem az Isten ellen, hogy engem azzal büntetett, hogy ezt a betegséget kaptam. Tehát ma is benne van ez az emberben, Jézus korában meg még inkább benne volt az emberekben az, hogy az, aki beteg, aki fogyatékkal születik, az valami nagyon komoly bűnt kellett, hogy elkövessen, vagy ha nem is ő, akkor a szülei, akikért büntette őt az Isten. De ennek az embernek még volt egy komoly terheltsége. Azt olvassuk, vagy azt hallhattuk, hogy megszállott volt. Olyan ember volt, aki mentálisan beteg volt. Egy olyan ember volt, akinek az élete mögött egy sokkal nagyobb hatalom állt, és ez a sokkal nagyobb hatalom pusztította, rombolta és tette tönkre az ő életét. Nem véletlenül beszél erről Lukács, és nem véletlenül beszél erről Máté, hogy ő olyan ember volt, aki ördögtől megszállott, sátáni befolyás alatt álló ember volt. Természetesen ez a történet nem azt akarja nekünk sugallni, hogy minden olyan ember, aki ma néma és aki ma vak, az valamiféle sátáni befolyás alatt áll. Nem erre akar utalni ez a történet. És nem is szabad, úgy gondolom, olvastunk ezeket a történeteket, minthogyha az új szövetség korában élő emberek olyan tudatlanok lettek volna, hogy minden általuk nem ismert betegséget, vagy általuk nem ismert fogyatékosságot, amit nem tudtak megmagyarázni legalábbis, vagy annak az okát nem tudták leírni, azt rákenték az ördögre, mondván, hogy hát valószínűleg tőle kapta az ember ezt a fajta nyomorúságát. Mert ma is vannak olyan testi és mentális betegségek, amelyeknek nagyon komoly lelki gyökerei vannak. Meg lehet kérdezni szakembereket, akik ezt el fogják nekünk mondani, hogy nagyon sokszor a mentális betegségek mögött, vagy a testi betegségek mögött is lelki problémák állnak, és egyáltalában nem zárhatjuk ki azt, hogy vannak közöttük olyanok, olyan testi és olyan mentális, olyan értelmi problémák, amelyek mögött igenis komoly sátáni befolyás áll. Vannak pszichológusok, akik elmondták azt, hogy olyan emberek, akik valami szektának voltak a tagjai, és kikerültek ebből a szektából, például a hit gyülekezetéből, és visszakerültek a normális életbe, egyszerűen olyan hatások érték őket, olyan lelki, olyan szellemi hatások érték őket, hogy képtelenek voltak normális életet élni. És nagyon sokan közülük igenis elmegyógyintézetekbe, vagy pszichiátriákra jutottak, mert olyan hihetetlen befolyás alatt alá került az életük. De nem csak ezt tudjuk meg erről az emberről, vagy pontosabban nagyon érdekes az, ahogy a Lukács ezt a történetet beleszűrte az evangéliumába. Ne féljünk ettől. Lukács egy tanult orvosember volt. És amikor végigkövette az Jézus Krisztusnak az útját, hiszen ő nem volt Jézusnak közvetlenül a tanítványa, maga nem követte Jézust, nem volt Jézusnak az apostola sem, hanem később került Pál apostolnak a munkatársaként Jézus Krisztusnak a közelébe. De azt olvassuk az evangéliumának az elején, hogy Lukács végigjárt mindent, és beszélt azokkal a tanúkkal, akik ott voltak Jézus közelében, És Lukács tanult ember lévén nagyon komolyan szerkesztette az evangéliumát, és ettől ne féljünk. Ettől az, amit ő leírt, nagyon is igaz. Még akkor is, hogyha tudatosan egyik történetet a másik mögé rakta. És itt is ezzel találkozunk. És valamit ezzel is ki akar fejezni Lukács. És ennek is van egy nagyon komoly üzenete a számunkra. Ha elolvastam volna, hogy mi játszódik le ezelőtt a történet előtt, akkor azt hallottátok volna, hogy Jézusnak a tanítványai megkérdezik Jézus Krisztust, hogy hogyan kell imádkozni. És Jézus elkezdi nekik megtanítani azt, hogy hogyan kell megszólítani az Istent. És ott mondja el Jézus azt a minta imádságot, amelyet minden egyes istentisztelet végén mi is el szoktunk imádkozni, a mi atyánkot. Ez egy minta imádság. Nem azt mondta Jézus, hogy mindig így kell imádkozni, vagy csak így lehet imádkozni, hanem arra akarta Jézus tanítani az ő tanítványait, hogy amikor imádkoznak, akkor hasonlóképpen szólítsák meg az Istent, ahogy ebben az imádságban Jézus tanítja nekik. Persze ez nem jelenti azt, hogy akkor mi hagyjuk el a végéről, az Isten tiszteltünk végéről a mi atyánkot, mert nagyon jó, hogy ezt mindig elimádkozzuk, hiszen azt gondolom, tömören minden benne van ebben az imádságban, amit mi keresztény emberek vallunk, hiszünk, és amit kérünk, vagy ahogyan megszólítani akarjuk Istent. Lukács tehát úgy szerkeszti az evangéliumát, hogy előtte ott olvasunk az imádságról. Amikor valaki megszólítja Istent. És milyen döbbenetes dolog, hogy utána pedig azt olvassuk, ezután a történet után, hogy Lukács elkezd beszélni egy emberről, aki néma volt, aki vak volt. Egy picit tovább gondoljuk ezt a dolgot, akkor értjük azt, hogy ezzel Lukács valamit üzenni akart. Valamit el akart mondani. Hogy vannak olyan emberek, akik képesek megszólítani Istent, mert lelki értelemben véve már nem süketek, nem vakok, és már nem némák. Számukra már nem üres az ég, hanem tudnak beszélgetni az Istennel, meg tudják őt szólítani. Mert valóságosan hiszik és vallják, hogy Isten létezik. És arról beszél, hogy vannak emberek, akik erre képtelenek. Akik olyan befolyás alatt élnek, és olyan befolyás alatt járják végig az életük útját, hogy ők vakok és némák. Sem nem látják az Istent, sem nem látják az Isten kezének a munkáját ebben a világban, sem nem hallják az Istennek a szavát, és éppen ezért megszólítani is képtelenek. És figyeljétek meg, hogy amikor az embernek rendezetlen a kapcsolata Istennel, akkor mi az, ami legelőször elmarad az életében? Elmarad az imádság. Már nem tudok imádkozni, nem tudok megszólalni. Nem csak a bibliaolvasás marad el, hanem az imádság is. Megnémulok. Ha kétségeim vannak, ha kételkedni kezdek az Istennek a szeretetében vagy bizalmában, akkor az első dolog, ami elmarad az életemből, az első között marad el az életemből az imádság. Megnémulok az Isten előtt. Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mire akar bennünket tanítani ez a történet. Különösen azon, hogy Lukács hogyan fűzte oda az imádság mögé ezt a történetet, és négy dolgot értettem meg ebből a mai történetből. Bár biztos, hogy sok minden mást is meg lehetne érteni, de én most ezt a négyet szeretném a szívetekre helyezni, és ezen szeretnének benneteket elgondolkodni. Amikor a gyermekeknek vagy a gyerekeknek az iskolában szoktam tanítani arról, hogy az Isten megteremtette ezt a világot, akkor mindig el szoktam nekik mondani, hogy az, amit mi érzékelünk ebből a világból, az nem a teljes világ. Hanem ennek a világnak az a része, amit mi az érzékszerveinkkel képesek vagyunk felfogni, vagy amit kutathatunk, amit felfedezhetünk, az egy nagyon parányi része csupán annak a világnak, amit Isten megteremtett. Mert amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy az Isten megteremtette a mennyet és a földet, akkor ebben nem csak azt érti a Szentírás, hogy két világot teremtett az Isten, azt a földi világot, vagy azt a világegyetemet, amiben éljük az életünket, és a mennyországot, ahová tartunk, hívő emberként, hanem az azt is jelenti, hogy az Isten megteremtette a számunkra érzékelhető világot, és megteremtette azt a világot, ami láthatatlan. A láthatatlan világot, ami egy sokkal hatalmasabb, és amely itt van most is körülvesz bennünket, Mert ezt a két világot nem lehet úgy elválasztani egymástól, hogy van ez a világ, meg körülötte van a másik, a láthatatlan. Mert az a kettő így szorosan összetartozik. Most is körülöttünk ott vannak azok az erők és azok a hatalmak, amelyek ebben a történetben is megjelennek. És ne gondoljátok, hogy a láthatatlan világban csak olyan erők munkálkodnak, amelyek jók, amelyek azt akarják, hogy a mi életük boldog élet legyen. A Biblia igenis beszél egy olyan erőről, egy olyan hatalomról, amely nagyon is valóságos. Még akkor is, ha az emberek ma erről nem akarnak tudni, és még akkor is, hogyha nem szabad minden dolog mögé őt oda gondolni. De azt gondolom, hogy annak ellenére mindannyian tisztában vagyunk, hogy igenis van ebben a világban egy olyan gonosz erő, amelyik nem akarja azt, hogy az ember boldog legyen. És én azt gondolom, nagyon hálásak lehetünk Istennek, hogy mi nem látjuk ezeket a körülöttünk zajló csatározásokat, amelyek azt akarják, hogy mert mi nyugodtan értsétek így, meg lássuk így magunkat, hogy mintha két erő küzdene értünk. Az Isten, aki szeretne valami jót kihozni az életünkből, szeretné, ami boldogok lennénk, szeretné, ami értelmes életet élnénk, és van egy másik hatalmas erő, ami azon munkálkodik, hogy mindezt tönkretegye, hogy elpusztítson bennünket, hogy ne legyen esélyünk arra, hogy megismerjünk Istent, hogy találkozzunk vele, hogy boldog emberek legyünk, hogy azt tudjuk elmondani, hogy értelmes életet élő emberek vagyunk, és elmondhassuk azt, hogy ha egyszer meghalunk, akkor mi oda kerülünk majd az Isten világába, az Isten országába. Igenis, a Biblia beszél arról a valóságos hatalomról és erőről, és minden keresztény ember, minden bibliai személy ismerte a sátánnak a hatalmát és a sátánnak az erejét, aki pontosan úgy ügyeskedik, és azt akarja, hogy mi ne legyünk boldog emberek. Hogy ne legyen értelmes az életünk. Igyekszik azon, hogy tönkretegyen bennünket. Vagy ha már megismertük Istent, akkor nem azt akarja, akkor meg azt akarja, hogy használhatatlan emberekké legyünk. Olyan emberekké legyünk, akik nemhogy hasznára, hanem kárára vannak az Isten országa ügyének. Sokszor elkeserítenek bennünket. A sátánnak van egy ilyen ereje is, hogy szeretne bennünket elkeseríteni. Hogy azt érezzük, hogy az Isten nem törődik velünk. Hogy nem foglalkozik velünk, hogy megtörjön a bizalmi kapcsolatunk azzal a szerető Istennel. Én tudom, hogy mindannyian ismerjük a Bibliának azt a nagyon megdöbbentő könyvét, Jób könyvét, amelyben egyedülálló módon le van írva a sátánnak ez a döbbenetes munkája. Ugye emlékeztet arra, Jób könyve azzal a keret történettel kezdődik, hogy enged bennünket belelátni egy kicsit a mennyei világba is. Ugye amikor jönnek az Isten elé, az Isten trónja elé az angyalok, hogy imádják Istent, akkor megjelenik közöttük a sátán, és bemártja Jóbot. És bemártja Jóbot, elmondja neki, hogy hát ez a Jób, ez igazából csak azért szeret téged, mondja Istennek, mert te annyi jóval elhalmoztad őt. De ha mindezt a jót elvennéd tőle, mindazt, amilyen van, akkor megtagadna téged. Jób könyve egyetlen gondolatra van kihegyezve, arra van kihegyezve, hogy lehet-e az Istent önzetlenül szeretni. Vagy mindig valamiért szeretjük csak az Isten, mert valamit ad nekünk. És hogyha mindezt a valamit elveszi tőlünk Isten, akkor mi megtagadjuk őt, akkor már nem hiszünk benne. És az egész könyv erről szól, hogy folyik egy őrült harc Jób lelkéért, Jób életéért. A sátán mindent úgy intéz, hogy Jób megtagadja az Urat. És sokszor így van ez a mi életünkben is, hogy történnek velünk gondok és problémák. Nem mindig, de sokszor van így, vagy lehet így. Hogy ne legyen bizalmunk az Isten felé. Hogy szembeforduljunk, hogy hátat fordítsunk az Istennek. És Jób története arról beszél, hogy ha valaki párbeszédben marad az Istennel, ha valaki nem fordít hátat Istennek, akkor igenis megtapasztalhatja azt, hogy az Isten nem hagyta előt, és nem fordított neki hátat. A másik dolog, amit megértettem, az az, hogy mennyire semmi vagyok én, azokkal az erőkkel szemben, amelyek ott állnak sokszor az életem egy-egy eseménye, egy-egy dolga mögött. Olyan vagyok a kezükben, mint egy ilyen kis ladik, amelyek ott van a tengeren, és jönnek a hatalmas viharok, meg a hatalmas hullámok, és csak azt érzem, hogy telik meg a csónakom, és süllyed el a hajó. Kedves testvérek, a Golgotának van egy ilyen olvasata is. A keresztnek van egy ilyen olvasata is. Hogy milyen pusztító erő a sátánnak a hatalma. Amelyik ott a Golgotán igenis ezer milliószorosan, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de iszonyatosan ránehezedik Krisztusra. Nem csak a világ bűnei, hanem a sátáni gonoszság is ránehezedik Krisztusra. Olyan megdöbbentő dolog, hogy az ember nem számol ezzel a hatalommal, és nem számol ezzel az erővel, és sokszor kacérkodik vele. Pedig nagyon sok kisiklott, sőt, megmerem kockáztatni, és merem mondani azt, hogy minden kisiklott élet mögött ott áll a sátán is. A tönkrement házasságunk mögött, a széttört emberi kapcsolataink mögött, a kisiklott emberi életek, amelyből lehetett volna valami. Számomra olyan nagy tragédia az, amikor valakinek megállok a sírja mellett, és tudom, hogy ez az ember tehetséges volt. Lehetett volna belőle valami. És mondjuk elitta az eszét. És nem lett belőle semmi. Tehetséget kapott Istentől, de nem lett belőle semmi. És milyen tragikus, amikor valakinek úgy ér véget az élete, hogy azt mondhatják el azok, akik körülötte éltek, hogy egy ember, akiből lehetett volna valami, de nem lett belőle semmi. Meggyőződésem, hogy ezen tönkrement életek mögött is ott áll a gonosz. A maga hatalmával és a maga erejével. Nem véletlen tehát, hogy Jézus azt mondja a gonoszról, embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és hazugság atya. Milyen döbbenetes, azt mondja Jézus, hogy a sátán azt akarja, hogy az ember elpusztuljon, hogy tönkre menjen, hogy embertelen életet éljen, emberhez nem méltó életet éljen. A harmadik dolog, amit megértettem, az az, és ez a kegyelemnek a szava, hogy nem a sátáni az utolsó szó az ember életében, mert az Isten hatalmasabb erő. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell számolnunk a gonosznak az erejével. De én azt gondolom, hogy ha számolunk az Istennek a kegyelmével az életünkben, és oda tesszük a kezébe az életünket, akkor nem kell rettegnünk és félnünk a gonosztól. Egy másik bibliai történet jutott az eszembe, ami pontosan erről beszél, az pedig Józsefnek a története. Emlékeztek ugye József történetére, akit a testvérei eladnak rabszolgának. És tulajdonképpen Józsefnek az élete mégsem arról szól, azokra a nyomorúságokról szól, amit végigjár. A rabszolgaságról, a börtönről, a kivetettségről, az igazságtalanságról. Hanem újra és újra ott van a benne az a mondat, hogy de az Úr Józseffel volt. Hogy ez milyen csodálatos dolog, hogy Józsefnek a történetében a sátánnak a gonoszságát, az emberi gonoszságot felülírja az Istennek a kegyelme és az Istennek a szeretete. Tehát a mi életünk is sokszor erről beszél. Hogy történhettek volna dolgok egészen másként, de nem történtek. Még nem mondtam el nektek, de elárulom, hogy egyszer volt egy nagy balesetem. 2003-ban volt egy nagy karambolunk, nekimentünk egy öcsémmel ketten ültünk az autóba, és beleszálltunk egy kamionba. Nem kellett volna életben maradnunk, mert totálisan összetört. Az autónak nem találták meg a motorját, tehát annyira ripityára tört, egy kis Suzuki, úgyhogy el tudjátok képzelni, hogy ez nem egy nagy biztonságú autó. Bár nagyszerű, de annak ellenére, hogyha az ember ütközik, akkor rögtön legnagyobb horpadások elkezdnek rajta. Az történt, hogy mentünk, nagyon szakadt a hó, és egy kamionnak a pótkocsija, mert ott több kamion is ment, ahol mentünk, belendült elém, én megijedtem, gyakorlatlan vezető voltam még, és félrelántottam a kormányt, egy hófal visszadobott a másik kamion elé, és megvolt a baj. Az öcsém majdnem meghalt, én egy hónapig állandóan újra és újra átéltem a karambolnak a nyomorúságát. És miközben ott feküdtem a betegágyon, és nem testileg voltam sérült, mert úgy szálltunk ki mind a ketten az autóból, hogy semmi bajunk nem történt, hanem lelkileg viselt meg nagyon mindez, ami történt. És emlékszem, hogy miközben feküdtem és vergődtem a magam kétségei között, egyszer csak megértettem azt, hogy az Isten milyen különösen szeret engem, hogy megmentett abból a ribityára összetört autóból. És soha nem felejtem el, hogy mennyire semmi nem maradt az autóból. Hogy semmi nem maradt belőle. Ez egy ripityára tört, totálkáros autó volt, ami semmire nem volt utána jó. De én mégiscsak életben maradtam. És lehet, hogy bolondnak fogtok tartani, de én nekem meggyőződésem az, hogy ezek mögött, az események mögött is ott áll a gonosz, aki nem akarja azt, hogy például én az Isten szavát hirdessem, hanem azt akarja, hogy halljak meg, a szó legszorosabb értelmében véve. Teremt helyzeteket, amelyben az ember tönkre mehet, amelyben elbukhat azért, hogy alkalmatlan legyek arra, amire Isten elhívott. De az Isten felülírja sokszor a gonosznak ezeket a dolgait, és én nem is tudom, hogy hogyan ment meg bizonyos helyzetekből Isten, pedig megteszi. Nincsenek véletlenek. De csodálatos dolog az, hogy ezt nem csak azért mondhatom el, hogy nincsenek véletlenek, mert tényleg nincsenek, hanem azért, mert minden valamilyen céllal történik, és mert nem csak a sátán áll az életünk mögött, hanem az Isten is az ő hatalmával és szeretetével. És van még egy dolog, amit megértettem ebből az egyetlen bibliai versből, hogy nekünk tényleg nem, ez a prédikáció nem arról kell szólni, hogy féljetek az ördögtől, hanem azt, hogy féljétek az Istent. Ez a történet sokkal inkább erről szól. Mert ha mi odabízzuk az életünket Istenre, akkor nem kell félnünk a sátántól. Ezt olvassuk a Bibliában, hogy ha valaki közeledik az Istenhez, én azt gondolom, hogy az, aki elkezd közeledni Isten felé, egyre jobban és egyre inkább, attól a sátán egyre távolabb és távolabb kerül. Nem jelenti, hogy nem tehet kárt az életünkben. De, mert jó életében is látjátok, mennyi kárt tett az ördög, de nem veheti el az életünket. Nem pusztíthat el bennünket többé. Mert az Isten valami csodálatos kegyelmével és szeretetével körülveszi az életünket. Olvassátok el a 139. Zsoltárt. Nekem nem tetszik az a Zsoltár, amiben azt olvassuk, hogy Dávid azt mondja, hogy elől és hátul körül zártál engem. És felettem tartod a kezedet. És valahogy én ezt úgy tudom elképzelni, hogy az Isten minden oldalról körül zárja az életünket az ő szeretetével és kegyelmével. Hogy miközben történnek körülöttünk a dolgok, miközben kerülünk olyan helyzetekbe, amikor kísérthetőek vagyunk, amikor elbukhatunk, de milyen csodálatos dolog, hogy az Isten ott áll és megvéd bennünket, megtart bennünket. Pál apostol nem véletlenül írja azt a korintusi gyülekezetnek. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ezért biztatlak benneteket arra, hogy bízzátok az életeteket Istenre. Minél jobban bízzátok az életeteket Istenre. Mert Jézus az, aki megszabadíthat és megmenthet bennünket életünk nehéz helyzeteiből. De ez a történet arra is biztat bennünket, hogy ne zárjuk be a szívünket az Isten előtt. Hogy ne némuljunk meg, hanem kerüljük bármilyen helyzetbe is, még akkor is, hogyha azt nem mindig értjük, vagy nem mindig tudjuk megmagyarázni. De soha ne némuljunk meg az Isten előtt, hanem engedjük, és merjünk beszélni neki az életünk gondjairól. mert akkor fogjuk meglátni igazán az Isten szeretetét és jóságát életünk apró dolgaiban is. Mert Jézus azt ígéri minden őt követőnek, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk.